A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Foglaljunk helyet. És amint azt már láttuk, szeretettel köszöntöm a Református Általános Iskola 5. éves évfolyamát. Ez most egy ilyen Isten tisztelet, az ő szolgálatuk az egyik legfontosabb része, úgyhogy fel is kérem a felkészítő pedagógusokat és a felkészült gyerekeket, hogy osszák meg velünk Isten dicsőítésében vetett hitüket, szolgálatukat.
Hallgassák meg szeretettel most Túrmezei Erzsébet a 3. című versét. Hajdú Franciska, 5. osztályos Szelendor 5. osztályos tanuló előadása.
Egy Erzsébet a harmadik. Valami kérnek tőled, megtenni nem kötelesség. Más mondalók, más sokat ész. Valami mégis azt kívánja, nézd, tennek a teheted. Mindig arra harmadik a hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy. Léptél szállat? Valakiért még egyet kellene. De tested, véded, lázad. Majd máskor. Mutatnak az ész, és a jobb józanságra int, de egyszer itt hang, azt súgja megint. Tedd meg, ha teheted, mindig arra harmadik a hallgass, mert az a szeretet.
Valaki segíthetnél, joga nincs hozzá, nem érzed minek, tán összedvett le a szíved. Az ész is azt súgja, minek? De Krisztus nyomorod benne, és a szerint hang akar újra kérne, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, borhatna, vihetne, lehet elégnél hamar. Valóban ez szerenség volna, de szíved végességről dalolna, s még elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet.
Bízz rám oda a harmadikra, mert az a szeretet. Most pedig engedjék meg, hogy egy kicsit bemutassam az 5. évfolyamot, hát itt előbb beszéltük, hogy az évfolyam jó, akik is vannak itt ma közöttünk, és ha megengedik, akkor a személy szerint is a hozzáfedőket legalább szeretném bemutatni. Ugye kérni szépen, hogy arra, hogy pillanatban álljanak föl, illetve a hozzáfedőket, akikről beszélgetek, a kezükkel jelezik, hogy a rögzítőnök, aki egyetlen először is 5. a hozzáfedőket hozzáfedőket szeretném bemutatni. Polkár Polkár, kérnök hívják, majd a kérnök, én nem szakos tanálni, köszönjük szépen, és az 5. ások is ügyesen kapcsolatokat, köszönöm. 5. osztálynak Germányai Tudi Gerika, Magyar Könyvtárszakos Tanárnak az osztálytörke, úgy tűnnek most ők előben a szeretelnek. Köszönöm. 5. C osztályosoknak Tudi Andrea Tanárnő, Matematika Számítás Technikaszakos Tanárnő a osztálytörnökű, és az 5. N-eseknek Felé Bármás, Magyar Németszakos Tanárnő a osztálytörnökű, és láthatjuk az osztályt. Köszönöm szépen. Egy pár szóval csapatot szeretnék beszélni, nem tudom, hogy mennyire tájékozott az iskola idejében, hogy az 5. évben legalábbis ilyen világnagyság osztályú 5. A, ez azt jelenti, hogy ők egy kicsit magasabb oldalszámban tanulnak idegen nyelvet. Az 5. B-sek és 5. M-sek pedig művészeti világnagyságúak, az azt jelenti, hogy magasabb oldalszámban tapogatnak rajzot, filmeket, kézművességet, táncot, különböző után is vannak ilyen jelölő foglalkozásai. A 5. C-osztály mindegyén normál tanulmányi osztály 15-ben. A másik zársó vések 27-ben vannak, az emesek pedig 20-an. Hát ez csak egy kicsit a statisztika, de hát ha érdekel is valaki. Szeretném elmondani még, hogy 5. vések ugyan még csak most az idén kerültek fel az első tagozatba, de már is a november elején a közepén vagyunk most, elvitekedhetünk azzal, hogy már több országos versenyen részt vettek az idén, a Református Általános Iskolák közötti tanulmány versenyen szép eredményre szerezte iskolának műveltségi és könyvtárhasználati, mesemondó és mesehívó és matematikai versenyen. Ezen kívül még általánosságképpen szeretném elmondani, hogy mind a 8 évtanában a diákjaink heti 2 órában tanulnak ittan, illetve 5.-6. évfolyamon egyházi éneket is. A hétfőn társadalmi tudott Erzsébet tanárnő és Johanna tanárnő, illetve Walter Kálmán a katolikusokat tanítottak arra, és az egyházi éneket pedig mindértékelni egy késő Zsubit, aki pálammal ismert mindetlenek a szállal énekarnak a karnereként. Ő tanítja a 6. évfolyamon, mint pedig az idén 5. évfolyamon ezt a tantárgyat, aminek ugye az a célja, hogy egy kicsit a gyerekeket is megismertessük a üdvözlőjeink énekével, hogy ilyenkor könnyebben bekapcsolódjanak az üdvözlőt alkalmamba. Illetve tervezünk még az idén egy iskolai tántor készülő indítását is. Most egy kis ízelítőként szeretném, hogyha szeretettel fogadnánk a közösségi osztályokat. Egy éneket szeretnének ők elénekelni, Kubala kísérettel, Kubala kísérjőket Egyő Blanka és Kádár Dóra.
Köszönjük szépen a szolgálatotokat! Jó hallani a hangotokat ilyen Isten dicsőítő énekben is. Nem csak ott a templomkert hátsó kerítésének a ringjében, főleg a fiúk ott egy kicsit hangosabbak vagytok általában, hogyha ott játszotok és élitek a gondtalan diáki éveknek a szünetbeli életét. Most is énekeltetek, bátorítani szeretnél titeket, hogy jó dolog ez. Hangosan dicsérjétek az Urat, úgy, ahogy most is tettétek, és ez biztos, hogy mindannyiunknak a hasznára válik majd. Röviden néhány gondolatban szeretném elmondani a gyülekezeti életünk hirdetni valóit, illetve azokat az eseményeket, amikkel nem csak az iskolában, a fiatalokban, fiatalokkal, fiatalok életében, hanem a családok, gyülekezeti tagjaink életében történnek. Az elmúlt héten több alkalommal kellett Rabatal mellett megállnunk, és hirdettük a feltámadás igéit, és vigasztaltuk Isten igéjével a gyászoló szíveket. Lakatos Jenő testvérünk, aki bár korábbi vallását tekintve, vagy vallását tekintve római katolikus volt, de gyülekezetünk aktív tagja, segítője volt, többször találkozhattunk vele, 60 éves korában adta át lelkét Teremtő Úr a kezébe. Az ő búcsúztatása hétfőn volt 9 órakor az Újvárosi Köztemetőben. Isten vigasztalja a gyászoló szíveket és adjon békességet, reménységet az elkövetkező időre. Lugosi Géza testvérünk 78 éves korában adta át lelkét Istenünk kezébe. Az ő búcsúztatása november 12-én volt szintén, hétfőn 11 órakor az öreg temetőben. Isten vigasztalja a gyászoló szíveket. Pál Attila 75 éves korában hunyt el. Az ő búcsúztatása november 13-án volt, kedden 14 órakor az öreg temetőben. Isten szent lelke vigasztalja az ő hozzátartozóit és gyászolóit is. És Barta Julianna, asszonytestvérünk 72 éves korában hunyt el, Szent Imre Herceg utca 17 szám alatti lakos. Az ő temetése 14-én volt szerdán, 1 órakor, délután 1 órakor a Kálvária temetőben. Isten adjon erőt, Szent Lelke által vigasztalást. Mi magunk is csendesedjünk el alkalomattán, így most ezen az Isten tiszteleten is, és imádkozzunk azért, hogy a gyász az hirdesse Isten hatalmát és vigasztalását, mutassa meg Isten Szent Lelke a gyászoló testvérek életében, hogy milyen hatalmas, és hogy Krisztus legyőzte a halált, és ebben szabad is kell reménykednünk az elkövetkezendő időben, a saját életünkben. Emlékeztünk is, illetve emlékszünk, a mai napon 12 órakor szólnak a harangok, a Mennyhárt, a Keszthelyi és a Bán család elhunyt tagjaira. Emlékszik Mennyhárt Mátyásné Juliska néni, emlékezzünk vele mi is, és emlékezzünk az előttünk lévőkre, talán az igével, amely azt mondja, hogy sírjunk a sírókkal, örüljünk az örülőkkel, mindenben, mindig, mindenkor közösséget vállalva egymással. Sok alkalmunk lesz, következik az ünnepes időszak a gyülekezetünkben. A körlevelünk kiment, van néhány még, amit nem vettünk fel a hivatalban, aki esetleg nem kapott, jelezheti, vagy felveheti azt, ami az övé körlevélben. Sok mindenről tájékoztatást adunk. Az advent közelettével kérjük, hogy figyeljék a hírlevelünket is, amit kijáratnál majd felvehetünk, megkaphatunk, illetve a hirdető tábláinkat, valamint a weboldalunkat, ahol mindig aktuális hírekkel állunk a testvérek rendelkezésére. Adventi koszorúkészítés az advent első hétvégéjén, december 1-én délután 2 órakor várja a családokat a gyülekezeti házban. Közelebbi alkalmak turkáló, szervezünk a gyűjtött, adományba hozott ruhákból. A jövő héten, 21-én és 22-én, tehát szerdán és csütörtökön, a gyülekezeti ház előterében lesz ez. Természetesen mindenki ellenszolgáltatás nélkül viheti el a ruhákat, szóljunk esetleg azoknak, akikről tudjuk, hogy esetleg szüksége lehet ezekre erre a segítségre, valamint vihetünk is magunk is olyanoknak, akiket szomszédságban, vagy ismerősi körben, vagy csak egyáltalán az ismerettségünkben tudunk, hogy kell téli ruháink is vannak, gyermek ruhák is vannak, és felnőtt ruhákat is találunk majd, tehát szerdán a csütörtökön reggel 10-től délután 5 óráig. Presbitergyűlést tartunk, kedves testvérek, presbitertestvérek majd megkapják a meghívókat szerdán 6 órára, illetve a gyermek táncház alkalmai a kisiskolás gyerekeknek péntekenként várják az érdeklődőket, a gyermekeket 4 órától délután a gyülekezeti házban, itt a nagy teremben, illetve hogyha itt valamilyen olyan foglalkozás lesz, akkor a hátsó teremben, de mivel 15-nél több gyerek szokott lenni, ezért mindig itt vagyunk, majdnem. Szeretném hirdetni, hogy az óvodáink megrendezik idén második alkalommal a református óvodabált, ami november 24-én szombaton lesz az Imregi rendezvényteremben, étteremben, ez a második református óvodabál. Akiknek van, vagy akiknek esetleg lesz majd, vagy akiknek volt óvodás gyermekük, azok jöhetnek, és bátorítunk mindenkit, jegyeket az óvodákban, illetve érdeklődni az óvodákban egy-egyek iránt. Jók szoktak lenni ezek az alkalmak, várjuk szeretettel a testvéreket, nem is beszélve arról, hogy a megvásárolt jegyekkel az óvodát támogatjuk, ismeretségi körben is szóljunk, ha valaki esetleg érdeklődik református óvoda felől majd az elkövetkező időben gyermekei számára, az is egy jó alkalom, hogy ismerkedjen a pedagógusokkal, óvónőkkel és magával az óvodával. Jótékonysági estünk nagyon fontos, ami most pénteken lesz, 17:30-kor itt a gyülekezeti házban, ahová Mészáros János Eleket várjuk. A komolyabb plakátos hirdetések majd csak most indulnak meg, nem szerettünk volna hamar hirdetni, de a gyülekezeti vonalon már elég sokat hirdettük, tehát hívjunk és várjunk, tehát hívjunk és hozzunk minél több embert. Egyelőre még úgy tűnik, hogy el fogunk férni, bár elég sok jegyet vettek meg. Ha esetleg nem férnénk el, akkor majd elgondolkozunk a nagy templomi helyszínen, de szerintem itt kényelmesebb és kellemesebb lehet, itt 400 ember elfér, bátran jöhetünk és vásárolhatunk még a jegyekből a lelkészi hivatalban. A sütemény sütésekre is felhívom a figyelmet. Nagyon hálásan köszönöm a szolgálattévő asszonytestvéreknek ezt a szolgálatot is, és sok más szolgálatot, tényleg nagyon sokat tesz a Nőszövetség a gyülekezetben. Ezzel is készülünk az adventre, illetve támogatjuk mind a gyülekezeti házunk felújításának még hátra maradott apróságait, munkáit, valamint a gyermekeink között végzett szolgálatot. Ezzel kapcsolatban szeretném hirdetni, hogy ha a presbitergyűlés másképpen nem határoz szerdán, akkor a hálaadó istentisztelet a gyülekezeti ház külső felújításáért az november 8-án lesz szombaton délután, vagy december 8-án, bocsánat, tehát advent második, az már elmúlt, igen, tehát advent második hétvégén, szombaton délután 3 órakor itt a gyülekezeti házunkban hívunk és várunk szeretettel mindenkit erre az alkalomra is. És kérem, hogy mindenképpen olvassuk és vigyük a tájékoztatót, benne van a kurzióról hirdetésünk, a konfirmandusok jubileumi találkozójáról, az énekkarok találkozóiról, illetve az énekkarok próbáiról is információt kaphatunk belőle, hogy tájékozottak legyünk a gyülekezeti élettel kapcsolatban, és amiben tudunk, esetleg szeretettel vegyünk részt. Krisztus pedig legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig folytassuk az Isten tiszteletünket énekszóval, és ebben is szeretném kérni a gyermekek segítségét. A 167. dicséretünknek az első versét előéneklik a gyerekek nekünk, és aztán a második, harmadik, negyedik verstől kezdődően csatlakozzunk mi is be az éneklésbe, tehát a 167. énekünknek, 167. dicséretünknek első versét előéneklik számunkra, és a második verstől kezdve pedig csatlakozzunk majd mi is az énekléshez, az Isten dicsőítéséhez. Az első vers így kezdődik a 167. dicséretünknek, hogy jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Amen.
emeljük szívünket Istenhez, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, hálásak vagyunk neked, Urunk. Olyan hosszú-hosszú évszázadok óta teszel ki oly sok próbának, oly sok küzdelemnek bennünket itt a Kárpát-medencében. És még mindig megtartottál, mert a te próbáid nem a mi pusztulásunkra vannak, hanem azért, hogy megértsük, hogy mit akarsz velünk. És ahogy népünket megtartottad, ahogy most együtt örvendezhetünk a te színed előtt gyermekeinkkel, úgy van ez az életünkben is. Sok jó napot megéltünk már, de megéltünk rosszakat is. Lehet, hogy most éppen jól megy a sorunk. Segíts nekünk igazán mély hittel hálát adni. Semmit magunknak nem tulajdonítani, hanem mindent a te kezedből venni. És ha most éppen nehéz, most éppen a próbák kemencéjében égünk, akkor tudjuk azt a te kezedből venni, tudván, hogy semmi nincs, amit te nem tudsz. És minden azért van, hogy megmutatkozzék a bennünk lakó szeretet mélysége, a bennünk élő hitnek ereje és a reménység szolgálata. Így áld meg a mai Isten tiszteletünket is, a gyermekek szolgálatát, az ige hallgatását, befogadását és megtartását, hogy ne legyen hiába való a mi munkánk, mind az iskolában, mind otthonainkban, mind a gyülekezetünkben, hanem a te dicsőségedet mutassa meg minden embernek itt Cegléden és a világon, Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint az írva van a Filippi beliekhez írott Pál apostoli levél első fejezetében, az első 7 versben. A Filippi beliekhez írott Pál apostoli levél első fejezetéből, az első 7 versből szól hozzánk Isten igéje.
Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgálói, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakonusaikkal együtt, kegyelmétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. Mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napját. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozzak titeket, mivel fogságunkban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt létesültök velem a kegyelemben.
Amen. Isten áldja meg az ige hallgatását, befogadását és megtartását. Amen. Foglaljunk helyet. Először is van egy köszöntés ebben a levélben, ami nagyon fontos, hová bemegyünk, vagy ha valakivel felvesszük a kapcsolatot, akkor köszönteni szoktuk. Tehát köszöntjük. Köszöntjük, mint barátot, vagy mint ismerőst, vagy mint olyan embert, akivel valamilyen kapcsolatunk van. Vagy köszöntjük, mint idegent, ismeretlen embert. Most, ahogy ide bejöttünk, láttuk, hogy sok gyermek van, és a gyermekek érkeztek hozzánk, és a gyermekek köszöntöttek bennünket a szolgálatukkal. Felfoghatjuk ezt úgy, mint ahogy Pál apostol, amikor a levelét írja a Filippi beli gyülekezetnek, ahol nagyon sok ismerőse van, nagyon sok barátja. Ugye tudjuk, hogy Pál missziói útján, amikor először átlép Európába, akkor az első hely, ahová megérkezik, az Filippi. Partra száll Filippiben, és az apostolok cselekedeteiről írott könyvéről részletesen beszámol, hogy mi történik ott. Pál apostolnak nagyon sok jó barátja, nagyon sok ismerőse keletkezik a misszi munkája nyomán Filippiben. Van ezek között megszállott nő, akit megtisztít Krisztus Jézus által, tehát akit elhagy a gonosz lélek azért, mert Pál ráparancsol. Van ebben gazdag asszony, akinek a házánál tartják az istentiszteleteket, házánál is. Van ezek között börtönőr is, aki miután Pálékat börtönbe vetik, és Pálék megszabadulnak a börtönből, majdnem öngyilkosságot követel, de Pál nem engedi, hanem azt mondja, hogy ne tedd ezt, hiszen itt vagyunk mindannyian. Sok minden van, ami Pált ide köti, persze vannak ellenségei is, és biztos vagyok benne, hogy vannak gyülekezeti tagok, amikor írja a levelét, akiket ő még nem ismer, mert hogy azóta csatlakoztak a gyülekezethez, amióta Pál nincs Filippiben. Köszönti a gyülekezetet, és az első szava az, hogy hálaadás. Hálát adok Istennek, valahányszor megemlékezem rólatok. Nagyon fontos, hogy tudjunk hálát adni, mikor látjuk ezeket a gyermekeket, mikor hallgatjuk őket, akkor rögtön először hálaadás szólal meg bennünk, hogy milyen jó, hogy vannak, milyen jó, hogy itt vannak közöttünk, és milyen szépen szolgálnak, milyen szépen énekelnek, olyan jó látni a tehetségüket, olyan jó látni a fegyelmüket, jó látni titeket, van az egyenruhában is, bár van, aki nem híva az egyenruhának, nem is annyira egyenruha ez, mint amennyire lehetne egy egyházi intézményben még szigorúbban, de úgy gondoljuk, hogy ez pont elég ahhoz, hogy jelezze azt, hogy összetartoztok. Összetartoztok nem csak mint egy évfolyam, mint egy osztály, nem csak mint egy református általános iskola, hanem mint egyháznak tagjai, a Krisztus testéhez tartoztok. Istenéi vagytok. Fontos dolog, és ezért hálát lehet adni, mint ahogy Pál is hálát ad, de vajon mindannyian hálát adunk-e? Gondolom, hogy a szülőkön, a gyermekek hozzátartozóin kívül, a gyülekezetünkben nem csak most jelenlévő gyerekek szülei tartoznak. Sokan vannak, akik éppen azon morfondíroznak, hogy ahogy ezeket a szavakat hallják, hogy hálát adni. Most éppen miért? Talán az egyik legnehezebb időszakát élem meg az életemnek. Valahol most vagyok a mélyponton. Most jöttem ki a kórházból, vagy most állok egy vizsgálat előtt, vagy éppen most élem saját életem, magánéletem krízisét, válságát. Tudunk-e ilyen helyzetben hálát adni? Vajon olyan az a felszólítás, amit figyelmen kívül hagyhatunk, és ilyenkor félretehetünk, és tovább kesereghetünk, akár gyász miatt, hiszen az elmúlt héten elég sokszor kellett a halál hatalmát megtapasztalni az életekben, fiatalabb és idősebb testvéreink életében is. Vajon a szívből jövő hála lehetséges ilyenkor? Azt tudjuk a Filippi beliekhez írott levélről, hogy Pál apostol ezt a levelet börtönben írta, de ezt biztos már többször hallottátok tőlem is, meg máshol is. A Filippi beliekhez írott levél egy fogságban íródott levél, de ha végigolvassuk, akkor a legtöbbször előforduló szó benne az öröm. Valahol Pál apostol talált valamit, amiben, amikor azt mondja, hogy hálát adok, akkor az őszintén hangzik még a börtönből is. Még a harcok közül is. Ha Pál apostol azt mondja, hogy hálát adok nektek, vagy hálát adok az Istennek, akkor az őszinte őszinte üldözések között, betegségben, talán töviseinek harcai között, mert van Pál apostolnak tövise is, amit az Isten nem vesz el, nem tudjuk mi az, betegség vagy bármilyen más tövisre gondolhat. Hálát adni Pál apostol szájából akkor is őszintén hangzik, amikor gyászol esetleg, akkor is tud hálát adni. Vagy amikor a zsidó népére gondol, aki tulajdonképpen jelen pillanatban a legnagyobb ellensége az evangéliumnak. A kezdetektől, a kezdeteknél, amikor még Pál is, mint Saul, megkövezi, vagy ott van a megkövezésénél István vértanúnak, diakónusnak, aki meghal azért, mert Krisztust meri hirdetni. És ne legyenek illúzióink, nem csak a damaszkuszi zsinagógába küldték, és nem csak Pált olyan levelekkel, hogy az ott élő keresztény közösségeket fel kell számolni a legkeményebb erőszakkal is. A zsinagógákból mindenféleképpen ki kell tiltani. Tehát az első komoly szervezett ellenség, amivel a keresztényeknek szembe kellett nézni, az nem a római birodalom volt, hanem a római birodalomban élő izraelita közösségek. Persze a legkeményebb hívő magja a gyülekezeteknek is megtért hívő zsidókból tevődött össze, izraelitákból. Mint ahogy Pál is az volt. Tehát amikor Pál a saját népétől látja üldöztetni a saját népét és a Krisztus testét, akkor is valahol hálát ad, mert valamiért tud őszintén hálát adni. Vajon mi lehet ez? Ha gyermekekre nézek, akkor eszembe jut saját gyermekkorom, én magam is, bármilyen hihetetlen, de gondolom ezzel sokan vannak így, voltunk gyerekek, voltunk olyan kicsik, mint amilyenek ti vagytok, voltunk ötödikesek, emlékszem, pont ötödik osztály volt az, amikor nálunk, ugye korábban volt egy nulladik évfolyam bevezetve, ez a pedagógusoknak érdekes lehet, mi nulladik évfolyammal kezdtünk, talán hasonló lehetett az itteni előkészítőhöz, de abban mindenki részt vett óvoda után, és aztán úgy döntöttek, hogy az nem jó, eltörölték, és mi ugrottunk egy évet, tehát nem voltam hatodikos. Milyen jó lenne, ha nem lehetnétek hatodikosok, hanem egyből hetedikbe mehetnétek, igaz? Na hát én ezt megéltem gyermekként, abban az időben ötödikből egyből hetedikbe mentem. Voltam kisdobos, amit nálunk októbristának hívtak. Aztán még egy évig voltam úttörő is, amit nálunk pionírnak hívtak. Aztán nem értettem, hogy miért, de megszűnt. Most már tudom. Akkor volt a rendszerváltás. 89. 90. Nyolcadikba nem kellett. Hetedikben, nyolcadikban már nem volt ez annyira divat. 90-től még helyenként foglalkoztak vele, de már igyekeztek a legtöbb, főleg a magyar településeken, ahol én is éltem, megfeledkezni róla gyorsan. De látjátok, mint ahogy a szüleiteken is látjátok, és a többieken is, hogy változunk, nem csak testileg növekszünk, hanem lelkileg is, szellemileg is fejlődünk. Ha rájuk nézünk, akkor ezt a változást különösképpen is látjuk. Mekkorát tud nőni egy gyerek, főleg, hogyha ötödéves, hatodéves, egy év alatt. Talán egy egész ruhatárat kell cserélni, van olyan, hogy egy év alatt kétszer is kell cipőt cserélni a gyerekeknek, mert akkorát nőnek, és akkorát változnak, lelkileg is belül. Egyik pillanatban még a kedves kis babázós kisgyerek a pónival, meg a Barbie-val, a másik pillanatban meg már lehet, hogy valami furcsa rockzenét hallgat, amit mi nem is értünk, és elkezd egyre magasabb sarkú cipőkben járni, főleg a lányok, vagy megpróbálják azt kiharcolni, hogy majd tovább lehessenek a barátnőjüknél, vagy esetleg máshol este. Még nem tartotok ott, de már ugye hatodik, hetedik osztály, szülők készüljünk fel. Aztán ott vannak a fiúk, akik még eleinte szelíd játékokat játszottak, aztán egyszer csak azt veszük észre, hogy már azon kacsingatnak, hogy a bicikliről át kéne ülni motorra. Ugye, bólogatnak is a srácok. És a szülőknek ekkor kezd dobogni a szívük, mert hát az nem egy veszélytelen jármű. Nem beszélve arról, hogy a férfiaknál az mutatja meg, hogy minél idősebbek, hogy minél drágábbak a játékszereik. Ugye, egy felnőtt férfi ember képes több százezer forintot költeni olyan játékszerre, mint mondjuk egy számítógép. Vagy egy autó, akár több milliót is költünk rá. És közben a feleségek meg nyüstölnek bennünket, hogy és a ház, meg a ház körüli munka, meg a kert, és abba is kéne fordítani pénzt, de hát ez az autó már túl öreg, valahogy le kéne cserélni. Szóval változunk az évek tel, és ahogy telnek az évek, és nem mindegy, hogy hová változunk. Hogy mifelé formálódunk. Az az igazság, hogy ez a körülöttünk lévő világ, amit ti is láttok, ami az interneten meg a televízióban körbevesz bennünket, titeket, az is változik, formálódik. 6-7 évvel ezelőtt még minden televízió ilyen hosszú, meg ilyen nagy doboz kocka volt. Manapság a boltba, ha bemegyünk, már nem is lehet ilyen televíziókat látni. Most már mindegyik ilyen lapos, képcsőves televízió, jó drága. Változik a világ, és ami még 5 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy a gyerekek Facebookon szervezik meg esetleges osztálytalálkozójukat, az manapság már természetes, mert akár határon jön, akár határon túl valaki lakik vagy él, már a mobiltelefonján ott van a Facebook alkalmazás például, de lehet más is, és pillanatok alatt meg lehet találni egymást, és meg lehet szervezni valamit, és nem beszélve arról, hogy az ott nyújtott szolgáltatásban az üzenetek azok ingyenesek. Legalábbis sokan azt hiszik, egyik lelkész kollégámnak a gyermeke például most csinált egy 150 ezer forintos telefonszámlát, mert hogy olyan volt a net, ami bizonyos mértékig ingyenes volt, aztán kérdezte a szolgáltató, hogy ha szeretné ezt meghosszabbítani, akkor küldjön egy SMS-t, a gyerek le akar tölteni egy videófelvételt, és folyamatosan küldte az SMS-eket, hogy igen, szeretném meghosszabbítani, szeretném újra, és ilyen 150 ezer forint fölötti telefonszámlát csinált, tehát nem minden ingyenes, amire azt mondják, hogy ingyenes, csak vigyázzatok, ezt azért mondom. Tehát ez a világ, ami ilyen formában változik, és ilyen irányba fejlődik, ezt fogadjuk el, hogy nem jó ez az irány. Nem jó felé megyünk. Miért? Azért, mert van lapos tévénk? Nem. Kevesebb energiát fogyaszt. Állítólag, de ez így is van. Azért, mert van internet? Mert van esetleg Facebook? Én szerintem nem. Nem, hanem azért, mert amit a tévében adnak, és amit a tévében tanítanak, az a rossz. Lelkiségében, szellemiségében nagyobb részt rossz. Egy kicsi van benne jó is, csak azt először meg kell tanulni, megtalálni. És ami a Facebookon történik sokszor, például, az is rossz. Nagyobb részében rossz. Vannak benne jó dolgok, fel lehet használni jóra is, de azt először meg kell tanulni, hogy hogyan használd fel. Ezért, hogyha azt veszed figyelembe, hogy a nagyvilágban, a nagy többségében mi történik, és te afelé alakítod, vagy akarod formálni az életedet, akkor szinte 100%-osan biztos, hogy rossz irányba fogsz formálódni. Ti is gyerekek, és mi is felnőttek. Mi az, ami akkor mégis jó lehet? Hogyan lehet ezt a formálódást jól csinálni? Egy valaki van, aki pontosan és biztosan tudja azt, hogy ebben a világban hogy kell az iránytűt használni a jó és a rossz között, hogy valóban mi lehet az, ami hasznos és szép és jó a te életedben, az az Isten. Az Isten képére és hasonlatosságára formált ember, az az ember, aki nem teszi tönkre ezt a világot sem, pedig tudja, hogy ez a világ nem örök. A keresztény ember pontosan tudja, hogy nem maradunk itt örökké. Nincsen itten maradandó városunk, hanem eljövendőt várunk, tehát Isten egy gyönyörű, csodálatos világot szeretne nekünk adni. Aminek bizonyos részeit már most ebben a világban megtalálhatjuk. Például, ha kimegyünk túrázni mondjuk a Bükkbe, vagy a Dobogókőre fölmegyünk, vagy a Dunakanyarban végigbiciklizünk, Üssekavics hajózzunk. Menjünk végig hajóval. Nem baj, Pál is hajózott. És tudom, hogy ha mondjuk atommeghajtású hajóval lehetett volna menni, akkor lehet, hogy ő arra is felült volna, mert nem az a lényeg, hanem az, hogy hova viszi és miért. Mondjuk Ázsiából Európába, Filippibe az evangélium hirdetésére. Bár még ebben nem megyek bele, lehet, hogy tiltakozott volna az atom kísérletekkel szemben és az atom hajtással szemben. Nem, ezt inkább hagyjuk, sokszor van, ami jó, van, ami rossz. Ez is lehet olyan, hogy rosszra is lehet használni, meg jóra is. Technika vívmányai, de akkor vitorláshajó volt, és nem tutaj, nyilván akkor a vitorláshajóval ment. Jó, hajózzunk, de menjünk végig a világban, nézzük meg a mecseket, gyönyörűséges. Ha, amikor leülsz uzsonnázni, nem hagyod ott az uzsonnázacskót a pihenőhely környékén, hanem szelektív szemétbe dobod, vagy elviszed magaddal, és ott teszed le. Ennek a világnak gyönyörű hangjai vannak. Ha leülsz az erdőben, most már elég nehéz itt Szeglét körül olyan erdőt találni, mint régen volt, amit mesélnek, én nem tudom, a putrisarki erdőrész, és hallgatod a madarak hangját. Vagy tegyél ki az ablakba egy kis szalonát a cinkéknek, vagy a madaraknak, oda jönnek, és reggel 5 órakor igaz, mert lehet, hogy akkor még akkor fogsz nyújtózni egy nagyot, ha nem tévéztél túl sokáig este, vagy nem játékot játszottál hajnal 2-ig, akkor képes leszel 5-kor felkelni, és meghallgatod, hogy milyen csodálatosan szólnak a madarak. Ezeket a madarakat hallgatva alkották a zenéiket a régi zeneszerzők. Bach, Chopin, Beethoven, Mozart. Mozart különösen pozitív zene. Nem tudom, hogy a mai fiatalok, amikor zenét alkotnak, akkor minek a hangjait hallgatva alkotják a zenéket. Én néha-néha belehallgatok a fiatalok zenéjébe, valami... Valaki megszólal énekhangba, azt meg nem is akarom inkább utánozni, hogy milyen énekhanggal szólal meg egyes ember a mai modern zenében. Biztos, hogy van valami lelki felszabadító ereje ennek, és ezért érdemes odafigyelni rá, de mit szabadít fel? Figyeljük meg! A mai rockzene, a mai punkzene, a mai rap, mit szabadít fel a gyerekekben? Amit mi beléjük tömtünk 50 év alatt, a média világából. Hát ilyen. Ez nem a Fülemüle reggeli hangja. Ez valami egészen más, félelmetes. Megkockáztatnám, hogy beteg. Persze nem akarom elítélni, de azért figyeljünk oda a gyermekeinkre, és értsük meg, és ti is válogassátok meg például azt is, hogy mit néztek a tévében, vagy hogy akár milyen zenét hallgattok. Mert amit ti akartok, hogy visszatükrözzön, azt meg is erősítheti bennetek, és hogyha negatív érzéseket akartok felszabadítani, azokat sokszor ezek a zenék visszatükrözik és megerősítik bennetek. Képes akár egészen fiatalkori depresszióig, ezt a szülőknek mondom, visszahatni az, amit a gyerek csinál. Ha pedig keresztény szemmel gondolkodunk, akkor nyilván ez az iskola és a beállítottsága és az üzenete formál, próbál formálni. Pedagógusokon keresztül, lelkészeken keresztül formál titeket. Farag, változtat. Bátorít, amikor jót csináltok, amikor ügyesek vagytok, amikor alkottok valami szépet a művészeti osztályban, vagy megnyertek valamilyen versenyt, akkor hirdetjük és mondjuk, és örülünk veletek együtt, és ti büszkék vagytok rá. És amikor pedig valami rosszat csináltok, akkor nyilván nyes, formál, hogy szépek legyetek. Amit a szülők életében is ugyanígy csinál az Isten. Akár a gyülekezet által, akár a barátok, a közösség által, nem mindegy, hogy ki által hagyjuk magunkat formálni. Ha Krisztus által hagyjuk magunkat formálni, ahogy Pál apostol a Filippi beli gyülekezetet ráhagyta Krisztusra és az ottani szolgálattévőkre, és el kellett mennie, akkor elgondolkozott azon, hogy vajon befejezi ezt a munkát az Isten? Vajon tökéletesek vagyunk? Nem vagyunk mi sem felnőttek tökéletesek. Vannak hiányosságaink. Sokszor, sokat hibázunk. Magánéletünkben, közösségi életünkben eltévedünk. Nem aszerint járunk, ahogy Jézustól tanultuk. Vissza kell magunkat fogni, vissza kell magunkat nyesni, vagy éppen akkor ütközünk bele valamibe, ami bánt, ami kemény és kegyetlen, és ami összetör. Mi magunk sem vagyunk készek. Múltkor hallottam egy bizonyságtételt, tegnap a kurziós találkozón egy hölgy tett bizonyságot, aki egyházban dolgozik, és azt mondta el, hogy sokan azt gondolják, hogy aki az egyházban dolgozik, egyrészt tökéletes, vagy legalábbis majdnem az, másrészt pedig védett. Nem érheti semmi baj. És azt mondta, ez nem igaz. Ez nem így van. Rossz dolgok történhetnek velünk is. Néha nem is rajtunk múlik. És amikor a rossz dolgok megtörténnek velünk, akkor kiderül, hogy gyengék vagyunk. Nem vagyunk elég erősek. Nem tudunk azzal a bátorsággal, azzal az örömmel, azzal a reménységgel szembenézni. A türelemről, meg a szívességről már nem is beszélek, mert olyan hamar felhúzzuk magunkat, és fejdegesítjük magunkat, néha már apróságokon is, mert hogy nem vagyunk belül azok, akiket Jézusként képzelünk el. Mert azt mondja az egyik helyen, a Korintus beliekhez írott levélben Pál, hogy mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre, miközben szemléljük fedetlen arccal, mint tükörben szemléljük az Úr dicsőségét. Formálódunk. Egyértelmű, hogy mivé akar bennünket formálni a lélek, az Isten, olyanná, mint Krisztus. De miközben formálódunk fedetlen arccal, aközben azt veszük észre, hogy még mindig csak formálódunk, és még mindig nem vagyunk tökéletesek, és a gyerekeinket neveljük, 8 évig, és akkor utána elmennek a református iskolából, és gondolkozunk azon, hogy vajon, amit Isten elkezdett bennük itt az iskolában, meg a pedagógusok által, vajon az befejeződik-e? Nem lesznek gyengék? Nem lesznek elesettek, amikor valamivel szembe kell nézniük? Bátrak lesznek-e? Lesz-e türelmük, békességük? Lesz-e elég szeretetük? De hogy nekünk néha nincs. Én azt hiszem, hogy azért kell ezt az igét újra megismételnünk, amit Pál apostol a börtönben reménységgel ír, a 6. versben. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Még nincs itt az a nap. Ha most úgy érzed, hogy éppen gyenge vagy, éppen elbuktál, vagy éppen nem is akarsz Krisztus útján járni, akkor azt mondom neked, hogy nem baj. Az Isten szeretete nagyobb ennél. És úgy érzem, hittel tudom mondani, hogy be fogja fejezni a munkát rajtad. És olyan leszel, Meg fogja törni sokszor keménységedet, meg fogja törni szeretetlenségedet. Biztos vagyok benne, hogy hitet fog adni a lelkedbe arra a napra, amikor vele találkozol. Addigra készen leszel. Én is sokat változtam, már csak azóta is, mióta itt vagyok Cegléden. Valaki szerint jó irányba, valaki szerint rossz irányba. De hiszem, hogy formálódunk, és tudom, hogy még nincs vége. Tudom, hogy arra a napra, amire kell, arra beleszek fejezve. És te hiszel ebben? Ehhez te is kell lesz. Kell, hogy hidd, kell, hogy reméld, kell, hogy engedd. És ők, akik református iskolában nevelkednek, ők belesznek fejezve? Lehet, hogy te nem tudod végig kísérni őket egészen végig. De hinned szabad, sőt, többet mondok, hinned kell. Hogy így bocsásson el bennünket az Isten minden egyes alkalomról, amiben találkozunk vele. Titeket is, szülőket, pedagógusokat, közösségek tagjait, gyülekezeti tagokat. Ebben a reménységben szabad és kell reménykednünk. Ámen. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked lelkeket erősítő, életet formáló akaratodat, szent lelkedet, bíztató igédet, és köszönjük, hogy ott vagy velünk, amikor a mélységeket járjuk meg. Ott vagy, amikor beteg ágyaknál kell megállnunk, ott vagy, amikor saját magunk élete, vagy szeretett hozzátartozóink élete esik szét. Uram, eléd viszem minden emberi lélek, különösképpen a mi közösségünk, a mi gyülekezetünk életét. Eléd viszem az itt elédbe boruló lelkeket, azokat a családokat, ahol sok-sok teher van. Kérlek, hogy te légy az orvos testben és lélekben. Kérlek, hogy mindenhol te legyél magad a szeretet, szülők és gyermekek között, férj és feleség között, te mutass utat. Te legyél a kapocs. Add, Urunk, a te reménységedet a harcunkban, harcainkban. Amikor akár munkahelyen harcolunk, akár itt a gyülekezetben a te igédért, akár otthonainkban harcolunk a szeretetért, önmagunkban belül is kívül a szeretetlenség ellen. Szóval is tettel, cselekedettel, kérlek segíts, és kérlek arra is, hogy áld meg és bátorítsd ezt a népet, akik hozzád fohászkodnak, hogy legyen reménységünk, legyen békességünk és örömünk is, tudjunk örülni. Ezek között a nehézségek között is, amiben akár ez az ország, de akár ez a régió, ez egész Európa van. Te keresztény népedet kicsikben és nagyokban, gyermekekben és felnőttekben áld meg jelenléteddel. És tudjuk hittel kimondani, hogy nem hagyod abba a munkád bennünk, nem mondasz le rólunk, csak formálsz. És mint ilyen, add türelmel hagynunk, és reménységgel szemlélnünk a te munkádat, és hogyha a vésőket a mi kezünkbe adod, még akkor is, hogyha a saját magunk életéből kell lefaragni a rosszat, akkor adj hozzá lélek indítatást és erőt. Addulunk, hogy tudjuk meglátni azt, amit meg tudunk változtatni. Felismerni azt, és tudjuk azt megváltoztatni. Add, Urunk, hogy amit nem tudunk megváltoztatni, azt tudjuk türelemmel, szeretettel, hittel hordozni. És add, Uram, bölcsességet ahhoz, hogy a kettőt mindig tudjuk megkülönböztetni egymástól. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen.
Thank you. magunk csendjében egy rövid ideig imádkozunk. Amen. Amikor a mi Úrunk a Földön járt, így tanított bennünket imádkozni.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Amen. Mindezek után Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.